3. Az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Molnár Ferencről fogunk beszélni, ami gondolom, föltételezem, mert az nem lesz egyszerű, mert hát a kortársak sem viszonyultak hozzá nagyon egyszerűen. Babits ugye egy mulattatónak tartotta, egy nívós mulattatónak, de hát nem többnek. Adi viszont azt írta róla, hogy 8 író veszett el benne, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez dicséret vagy éppen szidalom, de talán inkább dicséret. Söflin Aladár írt talán a legtöbbet róla abban ez a 30-as évek körülbelül, amikor azt mondta, hogy tulajdonképpen ő rettenetes módon ért a színpadhoz, és csodálatos módon tud szórakoztatni, elképesztően tud szórakoztatni, de valami több van benne, írta Schöfflin, valami olyan egyéni íz, olyan egyéni tudása az emberi kapcsolatoknak, ami máshol nincs. És aztán mond egy olyat, ami, hát nem tudom, hogy mennyire írja le ezt, azt mondta, hogy Molnár nagy felfedezése az, hogy észrevette, hogy a polgár, tehát a gazdag polgár, vagy mondjuk egy niemand, egy városi senki, pont úgy tud szerelmes lenni és érezni, mint a másik, tehát tök mindegy, hogy mennyi pénzünk van, vagy mennyi, de hát szerintem egy ilyen szentimentális mondat sokat nem jelent. Csak azt akarom mondani, hogy nagyon különös az ő, vagy sokféle az ő megítélése, egy biztos, hogy amit, azt már nem tudom, ki mondta róla, hogy ő a magyar irodalom előkelő külföldi idegene, tehát aki a miénk is, de igazából nem a miénk, világhírre egyedül ő tudott vergődni ebből a világból. És hát ennek biztos vannak oka, őt fogadta az amerikai elnök, ő 30-as években évi 1 millió dollárt keresett, rettentő pénz volt ez akkor is. Ma már nem tudom, hogy játsszák-e, de a maga korában hát elképesztően tehetségesnek tartották, és ünnepelték. Mit kezdjünk vele most? Gyuri?
Talán például ki kéne adni Molnár Gál Péternek a róla írott monográfiáját, ami kéziratban van, és nem akarják kiadni. Nem, mint hogyha nem született volna már róla monográfia, és több nyelven is írtak róla. Úgy emlékszem, hogy Györgyei Klára volt az első, aki írt még a 80-as években róla egy monográfiát, de azóta is születtek. Horváth Ádám is írt róla. Sárközi Mátyásnak ugye van egy könyve róla, aki hát szintén ugye unoka. És hát én még most pár hete is kaptam egy nagyon érdekes kéziratot, ami angol, egy angol darabja alapján, és a jegyzete, magyar nyelvű jegyzetek alapján Lukin Sándortól kaptam, aki dédunoka. Ami nagyon érdekes, a 40-es években megpróbálta Amerikából leírni, hogy hogyan működik a fasizmus, a nácizmus. Hát nem nagyon sikerült, de hát nem csoda, mert Amerikából nézve nem nagyon lehetett látni a dolgokat. Tehát még vannak kiadatlan művei is, amelyek nem jelentek meg magyarul, és hát ahhoz képest, hogy a legsikeresebb magyar írónak lehet a 20. században nevezni, ahhoz képest tényleg úgy nem nagyon írtak róla. De általában a drámaírókról, vagy hogy úgy mondjam, a darabszerzőkről a magyar irodalomtörténet és a magyar irodalom elmélet nem szokott tudomást venni, nem tekintik a darab szerzőket, kivéve kettőt, a magyar irodalom részének. Ez a kettő, Katona József és Madács Imre, akik hát kötelező olvasmányok, és azon kívül, aki darabot szerzett, hát az valami úri huncutság volt, mindössze meg valami kereskedelmi tevékenység. Na most ez a példátlannak látszó világsiker egyáltalán nem volt példátlan, és magyar szerzőnek is volt már ekkora, sőt még nagyobb világsikere, csak ezt nem tartják számon. Az 1870-es években a magyar színház az a világszínháznak volt már a része. Ebbe elsősorban az 1870-es években megnyílt Blahalúzatéri Népszínház tartozott bele, és volt egy eredeti alapító igazgatója, Rákosi Jenőnek hívták, hát aki aztán arról maradt meg a neve elsősorban, hogy támadta Ady Endrét, meg hogy konzervatív volt, meg mindenféle. Ez
igaz. Ő a 30 millió Magyarországa, ugye?
Igen. Ő az a Rákosi igen. De közben megcsinálta a kapitalista magyar színházat, a Népszínházzal, és bevezette, addig is azért jártak ide, hát végül is a német színház része volt a magyar színház, és nagyon sokáig ugye, hát külön le kellett küzdeni a német színházat a magyar nyelvű színháznak, ez volt a nemzeti, de ide jártak színészek vendégszerepelni, tehát része volt ennek a nagy egységes európai színi világnak, játszották Magyarország, aztán magyarul is az összes német szerzőt, akik a korban, meg az angolokat, kevésbé, de az olaszokat, franciákat, mindenkit. Tehát ez egy nemzetközi hely volt tulajdonképpen Pest, aztán Budapest, és a legnagyobb sikere Csepregi Ferencnek volt a világban, csak ezt nem tudjuk. Aki megszerezte, illetve Rákos Jénő megszerezte a Verne Gyula regények színpadra vitelének a jogát, és a Strogoff Mihály az egy őrületes karriert futott be az egész világban, Amerikában is első helyen szerepelt egy évtizedig. Csepregi Ferenc átiratába. Azt vették meg, és nem valami francia adaptálást, és volt neki még több is ilyen. Az a baj történt Csepregi Ferenccel, hogy fiatalon, 38 évesen meghalt időbajban. Egyébként óriási sikere volt, világsikere volt. Na most, amikor meghal a Csepregi, akkor éppen megszületik Molnár Ferenc. Na most az életrajzában az szokott benne lenni, hogy gazdag polgári család, nem volt olyan gazdag ez a polgári család, a papája, Neumann doktor, az a munkás betegsegézőnek volt az orvosa, a 8. meg azt hiszem a 6. kerületi orvosa, és ők nem kaptak olyan nagyon sok pénzt. Ez volt az első igazi biztosító Magyarországon, amelyik nagyon szépen működött, és jobb ellátást biztosított az akkori munkásságnak, ám aki tag lett, mint a mai SZTK, vagy hogy hívják ezt a mait. Tehát az komoly dolog volt, de nem kaptak olyan nagyon sokat az orvosok, hát kaptak. Frankel Leó papája is orvos volt, ő Újpesten volt orvos, és a hajógyári orvos volt. Nagyon szerették ezeket a doktorokat, akik nagyon tisztességesen működtek, de nem voltak dús gazdagok. Tehát ez nem igaz, hogy a Molnár Ferenc egy nagyon gazdag polgári családból jött volna. Na most ez azért fontos, mert a lakásukon rendeltek ezek a dokik általában, nem volt külön rendelő. Tehát Molnár Ferenc, a gyermek Molnár Ferenc találkozott a munkásosztállyal. Milyen érdekes. És ezt aztán megírta. Tehát nem úgy van az, hogy vagyunk egy polgári családban, ahol a polgárság ottan nem tudom, estélyeket ad, vagy nem tudom, mit csinál, hanem járnak oda a beteg munkások. Na most ezt talán nem kéne kihagyni egy Molnár Ferenc életrajzból, de ki van hagyva? Ki van hagyva? Általában ezeket a dolgokat nem reálisan fogják föl az utókor részéről, és akkor nagy tévedéseknek vagyunk a szemtanúi. Na most Molnár Ferenc világsikere attól volt lehetséges, hogy a pesti színházi élet benne volt a világszínházban. Na most Molnár Ferenc ugye a privát színházban, a Vig színházban dolgozik, mert szemben áll a Népszínházzal, tehát valóban ott van egy szembenállás. Na de hát a polgárság, amelyik a Vígszínházat látogatja, meg a Népszínházat látogatja, meg a Nemzeti Színházat, amelyik szegény küzdködik, és aztán át kell költöznie a Népszínház épületébe, ugye a 20. század elején, hát azok azonosak. Tehát ugyanaz a közönség jár színházba, és a színház akkor a mai film, televízió és internet együtt. És nemzetközi jellegű. Azt mondják a hozzáértők, hogy minden új darabja előtt a Molnár Ferenc Kotzebue darabokat olvasott, aki a legnépszerűbb szerző volt a világon a 19. században. Messze verte Goethe, Schiller, Kleist, még az összes nagy romantikus és aztán késő romantikus német szerzőt. Az egész világon ő volt a és őt tanulmányozta, tehát az a dramaturgia, amit a Molnár Ferenc használ, az a kocsebúi dramaturgia. Na most ez egy kicsikét különbözik a legnépszerűbb magyarországi dramaturgiáktól, ugyanis van a népszínmű, aminek óriási hagyománya jönnek. Maga Csepregi is hát népszínműveket gyárt, ugye a Piros Bugyalár is, meg a Sárga Csikó, de ezek a világban nem terjednek el. A Verne adaptáció, igen. És van az operett. És valamitől úgy dönt, ezek a sikeres műfajok Magyarországon is, de valamitől a Molnár Ferenc úgy dönt, hogy ezt a később társalgási vígjátéknak nevezett műfajt fogja bűvelni, ami szintén nemzetközi, és figyelnek rá a világban, hogy Budapesten mi történik, és teljes jogú résztvevője egy magyar sikerszerző ennek a világszínpadnak, és nem Molnár Ferenc az egyetlen, mert ott van Lengyel Menyhért, aztán később ott van Busz, Fekete László, sorolhatnám, tehát akik Hollywoodot megalapítják tulajdonképpen forgatókönyvírásba, az egy nemzetközi dramaturgia, és mindenütt sikeres tud lenni, de mondom, ennek már voltak előzményei.
Molnár Ferenccel kapcsolatban, amit még emlegetnek, az, hogy ő talán az egyik legbudapesti bíró, tehát neki a szülőföldje, a hazája, az otthona, az országa Budapest. És egy olyan születő Budapest, amivel kapcsolatban rengeteg ellenérzés meg vita van. Hegedűs Géza írja az Asztép csarnokában, hogy tulajdonképpen ezek a kis szösszenetei, cikkei, amik megjelentek kötetekben, ismerősök 917, Hétágúsi 11, tehát még korán, abban nagyon érdekes dolgokat ír Budapestről, például, hogy viszonyul a magyar a saját fővárosához, mert írja Molnár Ferenc, vagy mondja azt egy beszédében, egy budapesti bizottsági beszédében, amikor egy francia azt mondja, hogy a párizsi divat, akkor az azt jelenti, hogy ez valami, erre büszke vagyok. Amikor egy bécsi azt mondja, hogy a bécsi elegancia, akkor szintén ugyanerről van szó. Amikor egy magyar azt mondja, hogy a pesti divat, akkor szégyelli, mert ez valamilyen kurvás, valamilyen ócska, valamilyen utánzat, valami nem magyar. És a Molnár több cikkben leírja azt, hogy tessék már tudomásul venni, hogy ami Magyarországon magyar tőkével, magyar emberekkel jó részt létrejön, akkor az a magyar, nem a akászlombos kisfalu, ahol, ahogy te mondtad egy korábbi beszélgetésünkben, ami a nyugatról szólt, ahol a pipázó öreg urak ültek, és akkor az volt a magyar, hanem ez a Budapest, amelyik persze hasonlít a világ nagyvárosaira, mert kell neki bőrze, meg kell neki villamosvasút, meg mindenféle dolog, és nagyon sokféle náci jön ide, de mert itt jött létre ez a magyar. Ennél pontosabb megfogalmazást én azóta se tudok.
De amire utalsz az a beszéd, ugye az 1913-as Budapesti jubileumi törvényhatósági bizottsági ülésen hangzott el. 1913-ban vagyunk, a boldog békeidőknek a csúcsán, és Molnár Ferenc ekkor ugye már egy befutott, ünnepelt és világhírű drámaíró, színpadi szerző, amellett Magyarországon ugye ismert, hiszen még alig 35 éves, mint újságíró, mint fordító, mint cikkek szerzője, és szerepet vállalt Vázsonyi Vilmosnak, egy mára elfeledett polgári politikusnak a Nemzeti Demokrata pártjában, és még inkább kiállt Bárci István mellett, Budapest polgármestere, aztán később főpolgármestere mellett, aki hát gyakorlatilag megteremtette azt a fajta budapesti kulturális infrastruktúrát, amelyre máig büszke lehetünk, és amelynek Molnár Ferenc az egyik nagyon fontos alakja volt. Most Molnár elvállalta ezt a tisztséget 1910-ben, tehát hogy a törvényhatósági bizottság tagja legyen, de összesen kétszer szólalt föl, és ez volt az egyik, ezt sokszor idézik, magam is idéztem egy budapesti könyvemben, Mert ez egy programadó beszéd valóban az urbanitás mellett, és nagyon sok pozitívat mond el Budapestről, és hogy mennyire büszkék lehetünk, és körülbelül azt írja, 1913-ban vagyunk, tehát békekorszak, nincs útlevél, amikor az ember határon átmegy, nem kellett schengeni megállapodást, tehát úgy utazott el Angliába, hogy semmilyen iratot nem kellett felmutatni. Azt sejti, hogy jön egy rosszabb jövő. Jön, amikor a magyarságnak szüksége lesz arra, hogy valamit felmutasson, amit megcsinált. És hogy Budapest lesz az, amit leginkább fel tud mutatni, és ami alapján a magyarság teljesítményét a népek vagy a nemzetek nagy koncertjében el fogják ismerni, és mennyire igaza lett. Tehát, hogy ma is, tehát a hivatalos turizmuspolitika minden Budapestre koncentrál, pedig annyi kincse van ennek az országnak, de mégis Budapest az, amelyen mindenki meglepődik, hogy egyrészt olcsó, és mennyivel szebb, mint akárhány másik főváros, akár csak a fekvését is elképzeljük. Tehát ilyen értelemben egy ilyen Budapest dicsőítés volt, és egy nagyon érdekes dolog, amiben Molnár meg is írja, hogy igen, támadások érik, és hogy a magyarság nem érzi magának Budapestet, és ez gond. Azt azért tegyük hozzá, hogy ugyanilyen van Franciaországban, sőt, van ilyen Angliában is, tehát ez egyáltalán nem magyar nemzeti csökönyös rövidlátás és provincializmus, hogy Budapesttől van egy elidegenedés, de tény is való, hogy ő az első, aki látja ennek az árnyoldalait. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát Molnár...
1901 az éhes város, az első regénye.
Igen, tehát igen, de persze más szerzők is vannak, de ez nagyon fontos, hogy Molnár ne csak a játék a kastélyban, az üvegcím, meg a csomó hát elképzelhetetlenül felvidító színpadi bombója alapján tartsuk távol. Ő egy tragikus író. Tehát ő egy tragikus látó ember. És az utolsó egyébként, tehát mondhatjuk igen Budapest, és hogy hát leírja ugye, hogy a pesti gyereknek a grund az olyan, mint az Alföld, és hogy nem is bírják elképzelni a gyerekek ugye, hogy milyen szűkös egy városi gyereknek, és hogy a képzeletét mire kell? Tehát ez itt egyébként a Pál utcai fiúnak is a zsenialitása, hogy beleprojektálja az egész emberiség működését, úgymond egy gyerek regénybe. De visszatérve, tehát hogy Molnár Ferenc a legutolsó kiadott művébe, ugye az 1950-ben először angolul megjelent, és majd aztán visszafordított, magyarra visszafordított útitársa számüzetésben, amiben az utolsó élettársának állt emléket, ott megjegyzi, arról szólva, hogy mennyire megviselte őt, ugye, aki ugye megúszta a nácizmust, megúszta a vészkorszakot. Hát ez a sok szenvedés, ami ugye mi érte, és Pázmányra hivatkozik. Azt írja, hogy és a legnagyobb magyar prózaíró Pázmány Péter egy latin nyelvű művében megírta, hogy aki sokáig nem szenvedett, arra majd aztán csőstül jönnek a szenvedések. Most ugye nincs előttem a szöveg, tehát nem pontosan idézem, de körülbelül előre szó. Micsoda? 1950-ben a világhírű Molnár Ferenc, a Plaza Hotel lakója, akinek ugye a Lilliumból készített musicalét, a Carouselt, azt tehát heti 50-60 ezer dollár jövedelmet termel a megbízóknak, Pázmányt idézi. Pázmány Péter, tehát nem véletlen, hogy ezt a művét alig olvasták Amerikában is, és később is. Tehát a Molnár Ferenc jelenség, ahogy Gyuri mondta, megérdemelne nem egy, de 12 monográfiát is. És megérdemelni azt is, azt a fajta történeti felkutatását is a molnári szellem forrásvidékének, amiről beszélt. Igen, az apja az nem valami, nem tudom én, terménykereskedőként kizsákmányolva mindenkit jutott a csúcsra, hanem orvos volt, aki a ganznak volt az orvosa, aki a szegények orvosa volt, és aki egyébként bizonyos értelemben a magyar polgárosodásnak az egyik legfontosabb. Az élete eredménye az volt, hogy egy három emeletes bérházat húzott föl, ez a József körút 83, amit aztán egyébként ugye Molnár Ferenc húgára hagyott, és nem is Molnár Ferencre, de valóban ez az édesapa, aki orvos volt, és aki Jókainak volt a kortese a városban, részt vett az általános munkás egylet alapításában. Tehát, hogy abban a tevékenységben, abban a mozgalomban, ami az emancipációról szól. Ami arról szól, hogy a munkásember a nagyvárosnak a legalja, úgymond, hát ki tudjon törni a szegénységből, ki tudjon törni abból az elidegenedésből, amit ugye ekkoriban ír meg Marx. Tehát egy nagyon-nagyon fontos, nagyon érdekes, jó módú család, de sokszorosan köze van ahhoz, hogy mi a szegénység, mi a szociális egyenlőtlenség, mi következik ebből. Tehát az a híres mondat, hogy egyetlen közlegény van, ugye szegény nemecsek, hát ez pont ebből a tapasztalatból jön, ott a Pál utca környékén, a Józsefvárosnak az akkor teljesen kieső részén, hiszen a tisztviselőtelep az akkor még ugye lóvasúttal volt arrébb. Tehát hihetetlenül sokoldalúan kiaknázható a Molnár életmű, mondom a legutolsó évekig, tehát az a tragikus dolgok. Hát nemrég találtam egy írásra, ami a magyar tollforgatók mártírumáról szól, és a fehér terror, meg a nácizmus áldozatairól, és ott benne van New Yorki gondolatok címén, megírja Molnár Ferenc, hogy mennyire rossz az emigráció. Sajnos nem hoztam magammal a kötetet, hogy idézzem, de mindenkinek ajánlanám, hogy mielőtt nagyon rossz érzi magát Magyarországon, hogy mennyire rosszul érezte magát Molnár Ferenc, arannyal kitömve a Pláza Hotelben, és mennyire hiányzott neki, és hogy leveleket írt haza, hogy ő igazából hazamenne, és mondták, hogy nehogy eszedbe jusson, hogy hazajöjjél. Tehát, hogy ez egy bizonyos értelemben egy tragikus életmű. Tehát én nem vagyok hivatott a drámaírói teljesítményről beszélni, hát lelkes fogyasztója vagyok bármilyen új színpadra állításának egy Molnár műnek, de ez ennél jóval több. És azt is el kell mondani, hogy igen, Molnár bizonyos értelemben a magyar világsiker szimbóluma, és így is tartották számon, de nem volt egyedülálló ez a Csepregi, és természetesen nagy vetélytárs, Lengyel Menyhért, és akkor a filmrendezőket is idézhetjük, hiszen az ő drámáit is sorra megfilmesítették, hogy azért ez nem volt egyedülálló abban a korszakban, ahogy nem volt egyedülálló, hogy például Herceg Ferencet is fordították, és színpadra állították Európában mindenütt, és az, hogy a Hűvös Völgyön villája volt, egy hatalmas vitorlása volt Herceg Ferencnek az Adrián, az nem a magyar jogdíjakból jött be, hanem a németországi, a skandináv, az olasz jogdíjakból, tehát bizonyos értelemben ez a generáció, Gyuri idézte, ugye Rákosi Jenőt, ő sem magyar névvel született, Herceg Ferenc sem magyar névvel született, Molnár Ferenc sem magyar névvel született, és ezek az emberek teremtették meg azt a fajta magyar kultúrát, amit jobbról-balról egymás pofozva ma is idézünk, és ma is úgymond piedesztára teszünk. Ebben van valami nagyon érdekes.
Csak néhány év, dátum, hogy el tudjuk helyezni a dolgokat. Tehát a Pál utcai fiúk, amiket említettél, az 1906-os. Abban az évben veszi el Vészi Margitot, ugye, akitől aztán majd Sárközi Márta születik meg, az egyetlen lánya. Ő később a válaszszerkesztője lesz a II. Világháború után. 1907 az Ördög, ezt hozza meg neki a világhírnevet, a Lilium 1909. Tehát gyakorlatilag az első világháború előtt, ahogy mondtátok is, már ott van az a mű, halom, ami aztán a világot meghódítja.
Hát utána nehéz lett volna, mert utána Magyarország leszakad a világról. Ez történt folyamatosan, lassan, mert vannak még valamilyen reminiszcenciák, meg még megvannak a kapcsolatok, de hát az én koromra már majdnem teljesen. Úgyhogy hiába ír az ember világsikerű drámát, mert nem is fizetnek érte természetesen. De ami érdekes, ugye volt, aki azt mondta, hogy a kispolgárság Shakespeare-je. Ebben van valami.
Shakespeare.
Igen. De nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen kényszerből dőlt a színház mellett, mert az sokszorosan többet fizet a színház, mint a könyv. És egyszer már említettem ebben a műsorban, csak nem mondtam be a novellának a címét. Altató mese az a novella, amiből aztán a Liliumot színpadra írja. és ez az altató mese, hát ez olyan 10-15 oldal. Fönn van az egész Molnár Ferenc életmű a Dián. Tehát a neten el lehet olvasni, az a címe, hogy altató mese, írják be, hogyha érdekli. Nagyszerű novella. Sokkal jobb, mint a Lilium. A Lilium azért, valljuk be, férfiasan gics. Nagyon szeretik a színházak játszani, mert remek szerepek vannak benne. Tehát az, hogy valami gics, és valamiben remek szerepek vannak, nem hogy kizárná egymást, hanem szinte feltételezi. És ez az a korszak színházilag az egész világon, amikor még a színészekre megy be a közönség. Nagy színészek vannak, akik nagy szerepeket keresnek maguknak, és a rendező, hogyha van már, néha van, az azért ki kell, hogy szolgálja a színészt. Tehát tulajdonképpen, hogyha megbukik Magyarországon, akkor Berlinbe el fogják játszani, Bécsbe eljátszani, és hogyha olyan az a színész, akkor világsiker lesz belőle. Na most az Ördög, ugye az első nagy sikere, hát én most erre a műsorra úgy megpróbáltam elolvasni. Hát nem sikerült végig elolvasni. Szerintem rettenetes hülyeség az egész. És körülbelül az van benne, ami a néhány évvel korábbi Metterlink drámában, a Monna Vannában. A Monna Vanna világsikere azon épül, hogy a köpeny alatt mesztelen a nő, vagy nem mesztelen a nő. Na most ezt a Molnár Ferenc átveszi. Mert hát világszínház, és akkor még nem olyan súlyosak ezek a szerzői jogi megkötések. Az az újdonság, hogy fölléptet egy ördögöt benne, aki hát kifecsegi a tudatalattiát ennek a festőnek, aki elcsábítja ugye a barátjának a feleségét, aki a modell. És akkor ilyen kicsit bulgár, freudista izé az egész. De jó szerep az ördög szerepe tulajdonképpen. Ezek is jó szerepek. Na de hát az egész nem ér semmit közben. Ezt úgy mondom, hogy van két nagyon-nagyon érdekes műve szerintem a Molnár Ferencnek, és az egyik abszolút remek mű. A remek mű nem játsszák annyit, amennyit kéne, azért nem játsszák, mert egy felvonásos, az a cím, hogy 1-2-3. Hát egészen szenzációs. A remek mű az, amiből nem lehet elvenni, és nem lehet hozzátenni egy veszőt sem. És ez olyan. És ez arról szól, a 20-as évek közepén végén, arról szól, ami történik a világban, hogy készül a diktátor. Szenzációs. És a Valaki című mű, ami nem annyira tökéletes formailag, szintén erről szól, hogy csinálják meg a diktátort maguk fölé az emberek. Hogy emelnek Istent maguk fölé, noha nincsen ez a valaki, ez nincs, csak beszélek róla. És elkezd működni. Ezt egyszer már mondtam a Vörös Sándor, Szent György és a Sárkány kapcsán. Említettem ezt a darabot, meg a Sárkány című orosz darab kapcsán, vagy szovjet darab kapcsán, hogy ez benne van a 20. században, és észreveszi, és meg is írja, és az 1-2-3-ban tökéletesen. Aztán van egy érdekes Kolozsvári Grandpierre regény is ugyanerről a témáról, az a cím, hogy a nagy ember, ez már a 30-as években születik, hogy csinálják meg a senkiből a diktátort. Szóval ez azóta is, az egész világban azóta is megvan, folyik, és ezt kell újra meg újra megírni a becsületes írónak. Na most így mondom azt, hogy hát az ördög elég rémes, a Lilium az rosszabb, mint a novella, az altató mese. Tehát igen, mert abban a színházi formában, amit a közönség kaját, ezt lehetett és így lehetett megírni.
Azért, hogy a hatása milyen volt, mondjuk az éhes városnak, ezt szépen lehet követni, 1901, ugye említettük. Ennek ugye röviden az a története, hogy van egy szegény pesti zsidó fiatal ember, aki elcsábítja egy amerikai milliárdosnak a lányát, aztán kizsarolja pénzt a papától, tehát gyakorlatilag ő egy milliárdos lesz, és megérkezik Pestre, az éhes városba, ahol abban a pillanatban megrohanják a polgármesterek, a politikusok, a miniszterek, az ilyen-olyan grófnők és a szemérmes polgárasszonyok, akik persze mindenre készek a pénzért, stb. Na most... Ez ugye 901. Van Ennek egy nagyon érdekes változata a két háború közötti magyar filmeket, ezek is viccsek persze természetesen, a Kölcsönkért kastély, ez 1937-es, ahol ugyanez történik, Kabos Gyula játsza, csak ott Dél-Amerikából jön meg egy nagyon vagyonos ember, és hát egy ilyen kicsit ilyen mixátos beütése van, egy ilyen noszti papa, noszti fiú, és a fiú a Kabos Gyula lányát elcsábítva a pénzhez akar hozzáférni. És van ennek egy másik változata, 1956-ban ez a dollár papa, amit megcsináltak, akkor gyakorlatilag ugyanerről szól. A gazdag amerikai megjön, és hát mindenki ráveti magát, hogy itt megjött a friss pénz.
Bocsánat, a dollárpapa az dráma volt, Gábor Andor írta. A film változat az mindegy, hogy mikor születik. Remek mű.
Hát én mondom a téma, mint jó, Vándor csak, téma.
Igen, csak hát mondhatunk még magyar drámákat. Hát mondjuk nagyszerű dráma a Helta Jenőnek a Néma Leventéje. Hát akár írhatta volna Molnár Ferenc is. Tehát ez hasonló dramaturgia, szerintem remek mű, az is. Tehát ez a dramaturgia, ez működőképes, és hát ez nyilván nem magyar eredetű, mert a bécsi népszínmű, meg a francia 19. századi vígjátékok, meg, de ez egy világ, és nem véletlen, hogy ezekből lesznek a filmek természetesen, és a mai napig ezek a nagyon jól megcsinált darabok, ezek remekül játszottak, a Kabost említetted, persze, hát remek, hát én láttam a játékot a kastélyban, nagyszerű színészekkel. És akkor...
Várjál, a játék a kastélyban másik, ez a Kölcsönkért kastély.
Igen, de csak mondom, hogy láttam, remek színészek. Ja, értem, a remek értem. Színészek.
Márkus László játszott előtt.
Hát a Hattyú, hát nekem a Hattyú nem tetszik nagyon, mint dráma. Na de hát soha nem fogom elfelejteni, hogy Márkus László a Hattyúban hogyan játszott el egy legyet. Ami ott zümmög a fejek. Na most ez talán jellemző is, a Madách Színházban volt ez az előadás, hogy a maga az előadás nem volt nagyon érdekes, jó színészek voltak.
A légy jobb volt.
De igen, hogy tulajdonképpen az ragad meg, amit a színész jól meg tud csinálni. És ehhez azért értett a Molnár Ferenc is, meg a többiek is, akik szintén nagyszerű ilyen vígjátékokat írtak.
Pali?
Hát az Amerika motívum, mint csoda, mint elképzelhetetlen gazdagság, az ugye jelen van a 19. század végétől a magyar irodalomban, hát Mikszát is ugye felhasználja a Tóth Mihállyal, aki ugye valami csodálatos gazdagsággal tér vissza, csak hát ő ilyen népmeseileg ugye egy ilyen nagyon becsületes ember, ugye nem tudjuk, hogy a Kifli király hogy szerezte a vagyonát, vagy miként. Tehát ez benne van, és pont ez a nagyvárosi élet annak a kozmopolitizmusnak, illetve hát, hogy a hírközlés forradalmának köszönhető, hogy erről mindenki tud. Molnárnál természetesen ott van, hogy ő is végezte a sajtómunkásként a napi robotot, és tényleg fordította szakmányban a novellákat, hát ugye úgy is került, hogy egy Anatole France novellát kellett lefordítani, és kiderült, hogy ez nem egy Anatole France novella, hanem egy Anatole France-nak címzett rossz novella, és megmutatta a szerkesztőnek, aki mondta, hogy hát ez tényleg ne kerüljön be a következő napi számba, írjál egyet, és akkor megírt valamit, és akkor azzal lett az első publikációja, mármint szép irodalmi. Tehát vannak ilyesfajta véletlenek. Azért nem véletlen, mert hogy pontosan jelen volt az a fajta ízség a fejlődő Pesten, a fejlődő Budapesten, és aztán egyébként ez a vidéki közönségre is átterjedt, amely miatt ezek a művek, hol remek művek, hol csak jól megcsinált dolgok működtek. És az is biztos, hogy rengeteg poént, szerkezeti ötletet átvett technikát, aztán tőle is átvették. És hát pont ebbe az utolsó műben írja le az utitás a számüzetésben, hogy mennyire bosszantotta azt, hogy a Molnár Ferenc anekdótáknak a nagy része az nem Molnár Ferenctől származik, és aztán persze elmesél ő is egy pár olyan anekdótát, amik ugye ő is elmesélt másnak, aki szintén azt mondta, hogy nem igaz. a legnagyobb paradoxon, hogy máig, hogyha Molnár Ferencről beszélünk, én is szívesen idéznék, rengeteg anekdóta van, de tényleg nem tudjuk, hogy mi, ki és hogyan tette be azt a piacra azt a Molnár Ferenc anekdótát, de ez csak azt mutatja, hogy a nagyírónak tök mindegy, hogy honnan szedi a dolgait, vagy a nagy drámaírónak, mert végső soron az eredménynek az kell, hogy működjön, és a színpadon működjön, és ilyen értelemben igen, vannak olyan vígjátékok, amelyek azonnal hatnak, de hát olyanok, mint a Tibi Csoki, aminek ugye a gyártása mostantól megszűnik, hogy van, működik, de ha túl sokat veszünk, akkor együtt olyan csömör van. Éppen ezért hangsúlyoznám azt, hogy Molnár sokkal több, mint az a drámaíró, akinek a végjátéka azonnali, hogy is mondjam, örömet, megelégedést szerez, hogyha nem rontják el a rendezők és a színészek. És hát volt is jó pár konfliktusa. Igen, például a Vígszínház az volt az ő, hogy is mondjam, otthona. Olyannyira, hogy ugye például 1919 szilveszterén ő volt az, aki hát az akkoriban ugye ott randalírozó fehér terrorista bandák közepette, tehát lelket öntött nem csak a színház társulatába, hanem az egész ugye pesti polgárságnak a lelkébe, tehát hogy Molnár Ferenc ilyen értelemben is intézmény volt, diplomatikus ember volt, akit egyébként ugye burzsoá íróként nem is nagyon szerettek például a tanácsköztársaság alatt sem, de irigyelték a tehetségét, és utána is megpróbálták megvenni. Hát ismeretes, hogy ugye Horthy Miklós ugye a Corvin koszorúval tüntette ki, és hát ezt tudjuk ugye a nagyon érdekes és bizonyos értelemben nagyon perfid testvéri emlékezésből, ugye a testvéred voltam, 58-ban adta ki Molnár Erzsébet, Böske, hogy még külön zsakettet is készített, amikor aztán átvette ezt Molnár Ferenc. Egy érdekes személyiség, aki bizonyos értelemben végig kötődött ehhez a kiinduló közösséghez, ehhez a magyar szellemi élethez. Nagyon érdekes, hogy Darvas Lilinek 1938-ban, tehát már a zsidó törvények...
Ő utolsó felesége igen, volt, 26-ban vette el.
Igen, az utolsó felesége, akitől aztán nem, tehát az utolsó olyan felesége, akitől nem vált el. Tehát, mert aztán érdekes volt ez a ménage à trois, amiben éltek. De nem is ez a lényeg, hanem hogy mit írt, és hogyan írt, és hogyan reménykedett még 1938-ban is, hogy otthon nagyon érdekes a helyzet, írja, mondom 38-ban, a zsidó kérdés a második helyre szorult, Bethlen gróf egy óriási beszédet mondott a parlamentből, amelyből az igazi magyarok vészkiáltása hallatszik, nem örülnek. Itt jártak nagyon nagy bankemberek, azok szerint nagyon megváltozott a helyzet, az ország vezetői rájöttek, hogy nem kellett volna engedni a hetceket. De hát félő, hogy most már késő. Tehát, hogy abszolút követi a dolgokat, és nem a politikai elemzőkészsége az erős, hanem az ösztönei. Tehát, hogy egyben reménykedik, mert ő azért soha nem mondott le arról, bár a 20-as, 30-as években már gyakorlatilag ugye nem Budapesten és nem Magyarországon élt, hogy ő továbbra is tagja ennek a kiinduló közegnek, és mondom ezt annak ellenére, hogy neki már a kezdet-kezdetétől jelen lehetősége lett volna arra, hogy nemzetközi szerző legyen. Ezt kevesen tudják, hogy ő 17 éves korában Genfben kezdett írogatni franciául. Sőt, a Genfi Magyar Diák Egyesületet is ő alapította, szép kis kokárdát is csináltatott. Aztán Párizsban is volt, és onnan is visszatért. Tehát ez az a fajta egyrészt rosszindulatú és antiszemita, másrészt mondjuk felületes megítélés, hogy mondjuk Molnár Ferenc egy kozmopolita szerző, szerintem abszolút nem áll. Tehát ezerszeresen kötődik a magyar kultúrához, és amit fel kéne fedeznünk, hogy a magyar kultúra viszont ezerszeresen kötődik Molnár Ferenchez. Tehát ma is egy 10 éves fiú, ha pár utcai fiúkat odaadjuk neki, el tudja olvasni. Tehát az, hogy egy 1906-ban írt könyvet, ami egy 1889-es eseményt ír le, azt ma, amikor az olvasásnak gyakorlatilag abban a formában, ahogy mi megtanultuk, vége van, még el lehet olvasni, hát szerintem valami olyasmi, ami a gyökerekbe való kapaszkodást testesíti meg.
Brazíliában van még mindig nagy sikere, persze ez kellett egy magyar fordító, aki portugálra lefordította, igen?
Egy érdekesség, ugye a Liliummal kapcsolatban. Szabó Magdának, akit mi itt eléggé ekésztünk ebben a műsorban, van egy nagyon érdekes tanulmánya arról, hogy a Lilium alapját adó novella, ez a mese, amiről ez az altató mese, egy hosszú tanulmánya van neki arról, hogy ez egy mixát motívumból, az öreg mixát egyik motívumából indul ki. Ez az, amikor visszatér ugye a túlvilágról az apa, és ráüt a gyerek kezére, és az nem érzi. És aztán visszamegy ugye a túlvilágra. Nagyon gicses a dolog, de hogy ez mixát egy öregkori novellájában a saját meghalt gyerekéről leírta. Csak fordítva. Tehát nagyon érdekes tanulmány, ami azt jelenti, hogy azért a Szabó Magda is elég alaposan belement mixátba is, meg Molnárba is, és hát közöset talált. És azért hangsúlyoztam, hogy körülötte, előtte a magyar irodalomban, meg utána, hogy mik vannak, mert mindig kontextusban van valakinek a műve, tehát az nem kivehető abból a kontextusból, csak ugye utólag kiszoktak emelni valakit, és az összes többiről, meg a környezetről megfeledkeznek, ami rendkívüli módon káros, és hamis képet alkot az íróról.
Van itt valami 1916, ugye akkor a írók, az értelmiség egy része bevonult haditudósítónak, és Molnár is. Van egy fotó róla, uniformisban van, karcszalagrá van írva, hogy Presse németül, és még meg is jelent egy könyve még 16-ban, egy haditudósító emlékei, azt hiszem, igen. Ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, hogy újságíróként ő, például ebben a könyvben, mert ez egy tudósítói poszt, mennyire állta meg a helyét, mennyire volt a korszaknak a legjobb, mert ugye beszéltünk egy korábbi műsorban, hogy az újságírás az egyszerre volt irodalom, és egyszerre volt tényközlés, megértékelésre, politikai eseményeknek. Mennyire tudta ezt hozni?
Hát abszolút. Tehát a magyar sajtótörténet egyik legnagyobb sikere az Estlapok volt. 1910-ben indult, és rögtön átvette a piac elsőséget, vagy néhány éven belül. És ugye az alapító ugye Miklós Andor volt, aki korábban ugyanazokban a lapokban dolgozott, mint Molnár Ferenc, csak a közgazdasági rovatban, és magában az alapításban is a szimbólumok kigondolásában is részt vett, és ez az 1916-os egy haditudósító emlékei, ezt is, mint az Est tudósítója írta meg. Tehát ő ott volt, és érezte ezt a fajta újságírós, csak hát nagyobb sztár volt annál, hogy csak mint újságíró működjön, és nem is szorult már rá. Az is tény, azért ezt is jegyezzük meg, hogy kinek lett ez a mű áli.
Dedikálva?
Igen, egy tábornoknak, akivel legalábbis Sárközi Márta emlékei szerint, akinek van egy rettenetesen érdekes visszaemlékezés az egész Vészi családra, és így ugye a édesapjára is. Ugye mind Vészi Margit, mind Molnár Ferenc kiment a frontra. Vészi Margit mindig elment ott, ahol fütyültek a golyók, és veszély volt. Hát Molnár Ferenc meg távolról, csak hát neki az, amit közelről láthatott volna, azt a fantáziája pótolta. Tehát a magyar huszáról nem írt senki olyan szépen, mint az egy haditudósító emlékeiben, de hát mégiscsak a sajtószállás vezetőjének, lovak, höhnek, vagy nem is tudom pontosan, hogy hívták, de hát utána nézhető ajánlotta a művet. De ez egy úgy zseniális haditudósító mű, hogy azért Molnár nagyon ügyelt, legalábbis lánya, és egyébként ezt mások is megerősítik, hogy Molnár személyesen ugye nem szerette a fizikai veszélyt, és ahol lehetett, kerülte. Ez egy írói mestermunka, és nem olyan típusú haditudósítás, amelynek során esetleg elesik a haditudósító is a frontkatona mellett. Ezt tudni kell.
Igen, Sárközi Mártáról, aki a lánya. Molnár Ferencnek, és akitől...
De első figyel nevét vette.
Horváth Ádám, nem, Horváth Ádám is tőle, meg Sárközi Mátyás is tőle. Tehát azok féltestvérek. Ők féltestvérek.
Tudom, de a Márta, Molnár Márta vette fel a Sárközi Márta nevet.
Sárközi Mártának a levelezéséből eddig szemelvényeket, szenzációs szemelvényeket lehetett olvasni mindenféle lapokban, mármint hogy folyóiratokban. Hát most már nem fogjuk olvasni őket. De állandóan ígérgették, hogy megjelenik majd az egész, még nem jelent meg. Ki kéne adni, mert szenzációsan tehetséges író Sárközi Márta. Örökölte, sőt, de még az is lehet, hogy fölülmúlja apja tehetségét, csak ő nem publikált, hanem ő inkább szerkesztett. És mint nagy szerkesztő vonult be, ugye elsősorban eddig a magyar irodalom történetbe, holott, hát szenzációsan ír, és ezek a részleteket egyszerűen elképesztően jók. Tehát ezt egyszer ki kéne valakinek adnia, ezt mondjuk 50 év múlva hallja valaki, akkor gondoljon rá.
Itt is van, ezt hagyom lassan föl, tehát maga ez a részlet. Kitört a világháború, éppen amikor Varsányon nyaraltunk, és anyám, Vészi Margit, el volt ragadtatva a háborútól. Bíróné nagynéném, tehát a Bíró Lajos felesége, ugye a szintén híres filmesnek, el volt keseredve. Anyám is, apám is haditudósító lett. Mindketten kaptak nyalka egyenruhát felirásos karszalaggal. Az anyám a háború végéig mindig igyekezett ott lenni Lóháton, ahol legjobban ágyúztak. A papám végig igyekezett olyan helyen ferblizni a tábornokokkal, ahová biztosan nem lehetett lőni. Ennek ellenére a papám többet látott és értett a háborúból, mint a mamám, mert ő azt is megértette időnként, amit nem látott, az anyám pedig soha semmit sem értett meg igazán, még ha az óra előtt történt, akkor sem. Tehát szenzációs, szenzációs. Sárközi Márta tényleg, és végig ilyen ez az egész, de hát egy éles kép az apáról, és egy éles kép az anyáról is.
Egyébként mennyire volt a jó apa, tehát a kapcsolata a Sárközi Mártával mennyire volt élő magyarán, csak azt akarom megtudni, nem intimitások miatt kérdezem, hogy mennyire adta át azt a tudást, amit semmiben?
A leány az állandóan pénzt kunyerált, és főleg a lapokra. És hát elég fukarmódon küldte a pénzt a papa.
Hát szóval nem volt a legjobb apa ezek szerint. Hát különben is távol éltek egymástól, tehát...
Nem.
Hát ugye rögtön el kellett költözni Vészi Margitnak Molnár Ferencről, miután terhes lett, mert hát egész egyszerűen verte. Őt is verte,
hát Fedák Sárit is verte. Hát őt egy alkoholista mocsó alapnak is nevelik egyébként.
Darvas Lili ugye fölkapott egy bronz gyertyatartót, és azt mondta, hogy meg ne próbáld, Feri. Tehát igen, tehát hogy a háborúban nem verekedett, otthon verekedett. A testvérének az életrajza is azt mutatja, hogy már fiúként sem áll tőle bizonyos szadizmus távol. Ezt nem azért mondom, hogy bármifajta elítélés legyen, mert pontosan egy ilyen kiemelt szereplőről sok írás is születik. De az biztos, hogy maga a Pál utcai fiúkban jelenlevő ilyen kínzási jelenetek, ezt egyébként meg másutt is, Sárközi Mátyás is megírta. Bizonyos, hogy egy olyasfajta gyerekkor, amelyben sok boldogság nem szorult, hiszen beteg volt az édesanyja, Molnár Ferencnek a bátyja az kiskorában meghalt, akkor későn még született egy testvérük, aki szintén meghalt, és aztán az édesanyja 45 éves korában szintén alig, hogy a kamasz éveik befejeződtek, meghalt. Az is, tehát azt hiszem, hogy Széchenyi Ágnes közölte a leveleket, és én egyébként az unokától, Lukin Katalintól kaptam meg az ő kedves figyelmességéből ezt a Sárközi Márta emlékezéseket, és azért azt látni kell, hogy ő vágyott az apai szerepre. Tehát írja pont 46-ba, hogy nagyon köszöni a pénzt, meg minden. Időnként azért papa egy sort is írhatnál. Tehát, hogy Molnár Ferenc ekkor már ugye teljes depresszióban volt, ezt meg a lánya nem láthatta, aki ugye elveszítette a férjét, akinek gondoskodnia kellett a két kamasz, vagy a három gyerekéről, és közben ugye újraindította a magyar irodalmat, egyébként elképesztő, hogy milyen műstoppolásból élt, és még ő az, aki nincs depresszióban, Molnár meg ugye hát egy teljes depresszióban van, Bartha Vanda halála előtt is, aztán utána meg...
Ő volt a titkárnő és szeretője a Plaza Hotelben, igen, ugye igen.
Társ, szerintem. Így fogalmazzunk, mert szerintem nem tudjuk ezt pontosan, és a szerető szerintem egy ilyen nagyon, nagyon egységúvá teszi. Igen, tehát ez olyan jól néz ki ez a dolog. Egy nagyon érdekes és nagyon bonyolult viszony, és maga az az utolsó mű is, ami leírja, hát ilyen baljós fényeket vett Molnár Ferenc viszonyára, de mégiscsak egy rettenetesen őszinte beszámoló az állarcok ellenére is. A lényeg az, hogy hát ugye nagyon tehetséges lány lett, és hát nagyon tehetséges unokák is, de az biztos, hogy Sárközi Márta jelentőségét alig ha lehet eltúlozni, és megérdemelne tényleg ő is egy nagy kimerítő monográfiát.
Nem, adják ki a levelezést.
Így van, pontosan.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Spiró Györgynek, köszönöm Hatos Pálnak. A műsor szerkesztője Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.